Érdekel, hogy milyen aktuális adatgyűjtések futnak a KSH-ban? Hogy merre tart a magyar gazdaság? Hogy milyen folyamatok játszódnak le a népességben? Ha kíváncsi vagy, mit mond ezekről egy KSH szakértő, hallgasd a KSH podcast csatornáját. A Semmelweis Egyetem vezetésével, a Debrecen Egyetem, a Szeged és a Pécsi Tudományegyetem részvételével, a KSH együttműködésével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával indult májusban az úgynevezett Hankaver. Az országos reprezentatív vizsgálat célja volt, hogy pontos képet kapjunk a koronavírus járvány kiterjedéséről, a fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról, dinamikájáról. Ez a vizsgálat május 16-án zárult. A KSH-s részvételről, a módszertanról, az eredményekről Mag Kornéliával, a KSH Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságát irányító elnökhelyettessel beszélgetek. Szia Nelli, szeretettel üdvözöllek a KSH Podcast stúdiójában.
Én is üdvözlök mindenkit, szia Gergő!
Mit lehet tudni általánosságban erről a Hankaver nevet viselő felmérésről?
Ahogy már a bevezetődben is elmondtad, ez egy konzorcium keretében megvalósult felvétel volt, és a fő célja az volt, hogy a koronavírus Magyarország összefüggésében vizsgáljuk meg azt, hogy mennyi az aktuális fertőzöttek száma az országban és az átfertőzöttek száma. Abban jelentős ez a felmérés, hogy korábban ugye csak a elvégzett tesztek eredményei alapján állt valamilyen információ rendelkezésre a döntéshozók számára, hogy hogyan állhatunk az aktuális, illetve az átesettek tekintetében az ország. Viszont tudjuk, hogy ezek nagyban függtek attól, hogy mennyi tesztet lehetett elvégezni, mennyi teszt állt rendelkezésre. Tehát az egész országra vonatkozóan egy megbízható, megbecsülhető, kontrollált hibával rendelkező információról senkinek nem volt tudomása. Úgyhogy ebben a tekintetben a fő cél az volt, hogy megbízható, egész országra kiterjedő információval rendelkeznek a döntéshozók.
Említettél egy érdekes fogalmat, kontrollált hiba, szerintem majd a módszertannál térünk vissza erre. Hogyan, kiben és mikor merült fel először a KSH részvételében a kutatásban?
Mivel a KSH-nek az alaptevékenysége, hogy adatokat állítson elő a döntéshozók számára, és ez a többi területen is úgy történik, hogy nem mindig teljes körülön figyeljük meg, hanem egy reprezentatív minta segítségével próbálunk becslést adni a különböző vizsgált jellemzőkről. Ezért én azt gondolom, hogy bárki, aki ilyet szeretne az országban végezni, akkor azért elsők között a KSH jut eszébe, mert mind tudásában, mind szakmai tapasztalatában, mind infrastruktúrájában azért a hivatal az, aki egy ilyet gyorsan, hatékonyan és jó minőségben végre tud hajtani. Úgyhogy röviddel az indulás előtt már a KSH is bevonásra került magának a felvételnek a megtervezésében nagy örömünkre, mivel a hivatal is kiemelten fontosnak tartotta, hogy ilyen tekintetben is megbízható adatokkal tudja támogatni a döntéshozókat.
Miért éppen téged jelöltek ki házon belül, hogy koordinálj, illetve vezessd a KSH-s részvételt ebben a kutatásban?
Igazából maga a területem adja azt, hogy ebben én fontos szerepet kaptam. Alapvetően minden felvételnek egy kulcskérdése a mintának a megtervezése. Hozzám tartozik a módszertani terület. A módszertani terület az, aki felel a mintáknak a megtervezéséért, azért, hogy ezek minél hatékonyabb minták legyenek, az ebből előállított becslésekért, a hibáknak a számításáért, de ezen a területen van az adatgyűjtés módszertan is. Mivel ez egy teljesen új felvétel volt, itt meg kellett tervezni nem csak a mintát, hanem magát az adatgyűjtési folyamatot is. Úgyhogy ha emellé még mellé teszem, hogy a múltamból, a szakmai múltamból eredően azért nekem nagy felvételekkel kapcsolatban gyakorlati projektvezetői tapasztalatom is van, azt gondoltam, ezek így összességében adták magát, hogy akkor ezt a projektet én vezessem a hivatalon belül.
Mekkora plusz erőforrást igényelt a KSH-tól ez a feladat? Azért jó pár kollégát hallottam, hogy bizony ők is részt vettek ebben. mekkora plusz erőforrást igényel, akár humán erőforrás, akár eszköz például?
Igazából maga a folyamatot próbáltuk úgy fölépíteni, hogy a leginkább hatékony legyen. Ugye egy adatgyűjtésnek mindig van egy tervezési szakasza, van egy előkészítési szakasza, amikor a terveket előkészítjük, van maga az adatgyűjtés, amikor begyűjtjük azokat az információkat, és utána a feldolgozás és a közzététel. A mi esetünkben a KSH az egyetemekkel közreműködve a tervezési szakaszban, ennek az előkészítésében és az adatgyűjtésben, és lényegében végig a folyamatban jelentős feladatokat vállalt. Ugye itt nem csak magának a tesztelésre került sor, hanem volt egy kérdőíves felmérés is a kutatás részeként, tehát ehhez a kérdőívnek a tesztelése, véleményezése, egy olyan adatgyűjtő rendszernek a működésbeállítása, amiben ezt a kérdőívet le lehetett kérdezni, online ki lehetett tölteni, megtervezni a folyamatot, hogy a mintába került személyeket hogyan is mintérjük el, illetve hát az alfát kihagytam, válaszunk egy mintát, hogy kik azok a személyek, akik bekerüljenek ebbe a felvételbe, egészen addig, hogy ezeket az embereket el kellett érni, ösztönözni kellett a kutatásban való részvételre, meg kellett adni nekik, hogy pontosan milyen módon tudnak részt venni a kutatásban, le kellett kérdezni ezeket a kérdőíveket, és utána a feldolgozás során nekünk az adatokat elő kellett állítani. Ezt mind összerakom, akkor ez kezdődik a informatikusoktól, a módszertanosokig, a tájékoztatás területén, a szerkesztőkig, a dizájnerekig, a nagyon nagy volumenben az adatgyűjtést végző kollégákig, akik telefonon a lekérdezéseket végezték. Nyilván ennek volt egy minőségbiztosítása, ahol szupervájzorok felügyelték őket, ennek külön alprojektvezetője volt, egészen addig, hogy a végén előálljonak azok a súlyok és az az adatállomány, amiből utána a közzététel mehet. Hogyha ezt mindet össze szeretném adni, akkor 200 fölötti létszámról beszélünk már, egy nagyon-nagyon intenzív kéthetes adatgyűjtési időszakkal, illetve azért egy két hónapos időszakkal, ha a tervezést és a feldolgozást beleveszem, de ez már csak kisebb mennyiségben kötötte le az erőforrásainkat.
Ki finanszírozta ezt a kutatást?
Ugye maga a kutatás az ITM támogatásával indult, és a finanszírozó az a Nemzeti Kutatás és Fejlesztés és Innovációs Hivatal, tehát egy konzorcium keretében a négy egyetem és a KSH nyújtott be egy kutatási pályázatot, amely elbírálása pozitív volt, és ennek keretében történik a finanszírozás.
Más is benyújtott pályázatot? Vagy pedig csak a négy orvos egyetem, illetve
a KSH? Ebben a konzorciumban történt a pályázás erre.
Ugye azt említettem, hogy május 16-án zárult a kutatás. Mikor indult, ha jól emlékszem, május 1-én, vagy talán április végén?
Hát maga a tervezés, meg a megvalósítás, az nyilván korábban is elindult, de maga az adatgyűjtés, kérdőívek lekérdezése és a teszteknek az elvégzése, az május 1-én indult. Egy hosszú hétvégével, visszagondolva tényleg hosszú is volt az a három nap, minden indulás, főleg amikor ilyen gyorsan kell reagálni, azért kihívásokat tud magában rejteni, de sikeresen indultunk, és egy jó indulás, ez mindig fontos. Úgyhogy május 1-én már elkezdődött, és május 16-án fejeződött be, tehát az volt az utolsó nap, amikor tesztelés történt az országban.
Ráadásul eléggé zsúfolt ez az időszak a KSH életében, hisz több adatfelvételünk is van, illetve volt, vagy pedig ennek az előkészítés az zajlott májusban, így például az agrárcenzusé is, amely ugye most június hónapban fut.
Igen, szoktuk mondani, hogy a cenzus időszak az a hivatal életében mindig egy kiemelt, vagy csúcsra járatott időszak. Ugye az idei évben az agrárcenzus, ami azért koronavírus árnyékában még inkább több kihívást rejtett, mint normál esetben kellene, illetve hát a jövő évünk, az én nagy kedvencem, a népszámlálás jegyében fog zajlani, amire meg azt szoktuk mondani, hogy a békeidők legnagyobb hadművelete egy országban, nyilván ennek az előkészítési feladata is már javában zajlanak, és persze még számtalan futó felvétel, illetve mint adat előállítónak, vagy az ország legnagyobb adatforrásának egyéb területeken is azért a koronavírus olyan kihívásokat és lehetőségeket jelentett a hivatal számára, amire gyorsan, hatékonyan és jó minőségben kellett válaszolnunk.
A KSH megváltozott, illetve a koronavírus járvány miatt kénytelen-kelletlen megváltoztatott személyes lekérdezéseire, illetve ennek hiányára majd még vissza fogunk térni. Mennyire volt nehéz elérni a vizsgálatba bevontakat? Május első, hogy a hosszú hétvégén indult el, ezt gondolom, hogy mindenki ilyenkor vagy a kiskertjében volt, vagy pedig esetleg nyaralt.
Igazából ugye a személyes megkeresés azt minél inkább korlátozni szerettük volna ebben a felvételben is, mivel az elfogadhatatlan lett volna, hogy esetleg magának a felvételnek a kapcsán bármilyen magasabb kockázatnak, akár a munkatársainkat, akár pedig a mintába bevont személyeket kitettük volna. Tehát alapvetően a klasszikus megkeresési formákat választottuk. Az első ilyen az egy postai felkérőlevél volt, amelyben minden a vírushoz kapcsolódó kutatással kapcsolatos információ elérhető volt, benne volt, hogy hol és miként tudnak részt venni magán a teszteléseken, hogyan tudják a kérdőívet kitölteni. Ez több ütemben ment, tehát ahogy már látszódott, hogy mikor pontosan hol lesznek a szűrések, annak megfelelő ütemezésben kézbesítettük. Lehetőségünk volt arra, hogy azon személyek, akik rendelkeznek ügyfélkapuval, az ügyfélkapus megkeresésben is megkapták ezt az értesítést. Tapasztalatunk az, hogy nagyon hatékonyan működött a Hunkeverben ez a kommunikációs csatorna, illetve akik esetében rendelkeztünk telefonos elérhetőséggel, őket közvetlenül elkezdtük telefonon értesíteni. Mivel ez egy olyan téma volt, ami azt gondolom nem csak társadalmilag, hanem minden személynek is nagyon fontos volt, ezért abszolút pozitív fogadtatása volt magának a kutatásnak is, úgyhogy emiatt én azt gondolom, majd beszélünk úgyis a részvételi arányokról, olyan arányokat sikerült elérni végső soron a kutatásban, ami azt gondolom minden tekintetben kiemelkedő.
Sőt, ha jól tudom, akkor néhány nemzetközi vagy néhány külföldi ország hasonló adatait is felülmúlja, de erről majd egy picit később. A mintába bekerült és időközben elhunyt vagy külföldön tartózkodó személyek helyett bevontatok-e másokat a mintába helyettük?
Egy picit azért mondanék ennek a hátteréről, anélkül, hogy nagyon a mélységébe mennék bele. Ugye most a kutatásnak a magánháztartásban élő, ugye mit értünk magánháztartás alatt, tehát aki szociális intézménybe, idős otthonba, gyerek otthonba, börtönbe, kollégiumba lakik, ő nem képezte. A sok életvitelszerűen ilyen helyeken él, nem képezte a kutatásnak a részét, illetve volt egy korhatár, 14 éves és idősebbeket vontunk csak be. Ennek az az oka, hogy ugye azt lehetett látni már a regisztrált szűréseknél is, hogy nagyon máshogy viselkednek ezek a zárt közösségekben a fertőzés, és pont erre vonatkozóan azért több információval rendelkezett már az ország, ezért kerültek ki. A korcsoporti korlátozásnak meg az volt az oka, hogy maga a szűrés során vérvételre is sor került, és azért 14 év alatti gyerekek esetén ez nem elvárható sem a szülőtől, sem pedig egy gyerektől a részvétel. Maga, amiből választottuk, az a személyügyi és lakcím nyilvántartás. Minden nyilvántartásnak van egy időszerűsége, van egy frissítési gyakorisága, van egy folyamat. Nyilván nekünk kellett már a mintánknak előbb meglegyen, mint kimegyünk. Ezért ténylegesen voltak benne olyanok, akik már külföldön élnek, vagy elhunytak időközben, nem választottunk be. Tehát igazából maga, mint a nagyság, az úgy lett meghatározva, hogy mi számoltunk valamekkora hibával, kerethibával, és ennek figyelembevételével lett a végső minta is kiválasztva, és ezért nem volt szükség, hogy úgymond pótszemélyeket beválasszunk a kiesők helyett.
A vizsgálat mely része ment zökkenőmentesebben, mint azt korábban gondoltad volna? Volt-e ilyen?
Én azt gondolom, hogy kiindulva hasonló KSH-s lakossági felvételekből, amikor ugyanezt a sokaságot keressük meg, mi azért számoltunk azzal, hogy sokan el fogják utasítani, vagy nem, nehéz lesz a kapcsolatfelvétel, főleg, hogyha még mellé tesszük ezt a vírusos helyzetet. Ez én azt gondolom, hogy viszonylag gördülékenyen ment. Tehát, hogy sokkal kevesebb problémát, vagy erőfeszítést, vagy energiabefektetést igényelt, mint egyébként a KSH-nak a normál felvételeinél szükséges. Úgyhogy ez mindenképpen jól működött, és én azt gondolom, hogy vezetői szinten az egyetemekkel való együttműködés is nagyon gördülékeny volt.
Álltak előttetek külföldi példák, tehát a külföldi statisztikai hivatalok részt vettek el az adott országban hasonló felmérés lebonyolításában. Ha igen, akkor pedig megkerestétek-e őket? Volt-e egyfajta nemzetközi benchmark, amelyre tudtatok támaszkodni?
Ahogy már mondtam, hogy a hivatal nagyon elkötelezett volt még a megkeresés előtt is, hogy legyen egy ilyen felmérés. Ez az egész nemzetközi hivatalos statisztikai érában egy kulcskérdés, tehát blogok, fórumok vannak erre vonatkozóan, hogy miért lenne fontos. A gyakorlatban viszont nagyon kevés példa volt, ahol eleve történt reprezentatív felmérés, és még kevesebb olyan volt, amikor ezt a statisztikai hivatalnak a bevonásával tették meg. Szlovénokat szoktuk példaként említeni, mert ők lényegében egy időben a Hankaverrel folytatták le ezt a felmérésüket. Mivel nagyon rövid idő állt rendelkezésre, és nekünk a magyar döntéshozókat kellett támogatni, ezért külön egyeztetés előzetesen nem volt. Most mivel a publikáció előtt állunk, ezzel kapcsolatban megkerestük őket. Még azt gondolom, hogy mindenki a saját berkein belül dolgozik, és igazából még olyanról nem tudok beszámolni, hogy nagy tapasztalat megosztás lenne, de én azt gondolom, ahogy most egyébként a hivatalos statisztikai szféra elkezdi összegyűjteni a pozitív tapasztalatokat, amiket ebben a nehéz időszakban a hivatalok megtettek, ebben mi jeleztük egyébként mindenféle nemzetközi fórumon ezt a projektet is. Egyre inkább már a kiértékelésre is fog időnk maradni a nemzetközi gyakorlatok tekintetében.
Menjünk egy kicsikét a módszertan mélyére. Mennyi időt és energiát vett igénybe a felvétel mintájának megtervezése? Hányan dolgoztatok ezen? Mit lehet ezekről tudni?
Igazából egy mintának a megtervezése az attól is függ, hogy tudjuk, hogy mit akarunk. Tehát ez olyan bonyolult statisztikai, matematikai módszertanosoknak a dolga. Nekünk annyi kell hozzá, hogy kérdésekre kapjunk választ. Az egyik alapkérdés, hogy milyen pontos becslést akarunk adni valamire. Erre kaptunk választ. Ez nagy mértékben segítette azt, hogy a mintát el tudjuk kezdeni tervezni. Következő kérdés, hogy ezt a pontosságot milyen bontásban szeretnénk. Országos adatot szeretnénk? Területi adatokat szeretnénk? Korcsoportos adatokat? Vagy menjünk még mélyebbre? Nyilván minél részletesebb bontásban szeretnénk valamit mondani, annál bizonytalanabb lesz az az információ, hogyha ugyanakkor a mintáról beszélünk. Több iterációban történt a mintavételnek a tervezése, de azt mondhatom, hogy két kollégám, és nekem mondjuk lényegében 3 éjjelem és nappalom volt, amíg eljutottunk oda, hogy van egy jóváhagyott mintavételi terv. Onnan már magának a mintának a kiválasztása az egy egyszerűbb lépés, de mindig próbáltunk két lépéssel előtte lenni, tehát amikor már látszott, hogy na ebből az 5-ből valamelyik lesz a végleges, amit eldöntünk, akkor mi már kiválasztottuk azt az 5 mintát előre. Vagy amikor megszületik a döntés, akkor már onnantól kezdve a szervezésen legyen a hangsúly, a felkérőlevelek előállításán, az egyetemek részéről, hogy melyik településre kerültek ezek a személyek, ahol a szűrést biztosítani kell. Úgyhogy nehéz volt, de én azt gondolom, hogy sikerült.
Hány fő, hány település került be a mintába?
Lényegében a végleges mintanagyság az 17.787 főt foglalt magában, tehát majdnem 18.000-et, és 489 település került be a mintába.
Mit jelent a reprezentativitás ebben a HunCover felvételben?
Ahogy mondtam, nekünk az a fontos, hogy milyen bontásra és milyen pontossággal szeretnénk információt adni. Ebben az esetben a regionális bontás és a nagy korcsoportos, tehát ilyen nagyjából 10 éves korcsoportokra vonatkozó becslés volt a kitűzött cél. Tehát ebben a tekintetben a korcsoport és a területi bontásban volt reprezentatív a kiválasztott minta, vagyis erre vonatkozóan tudjuk azt az előre meghatározott pontosságú becslést adni.
Néhány perccel ezelőtt említetted a kontrollált hiba kifejezést. Magyarázz el kérlek, hogy mit is jelent.
Igazából most akkor elvickélünk a valószínűségi mintáknak a területére, azért aki mintavétellel foglalkozik, nem biztos, hogy ezt mindig a helyén tudja kezelni, mert mindenki csinál mintavételt, kezdve egy közvéleménykutatótól, a reprezentativitást, ezt olyan sok tekintetben használjuk. Ha valaki nagyon vájtfülű, pont az akadémiának a statisztikai albizottság egy külön szekciót szentelt egyik ülésén, hogy ki hogyan értelmezi, és mi a különbség a reprezentativitásnak, érdemes elolvasni, én azt gondolom. De azért a laikusok számára, hogyha helyére szeretnénk tenni, ugye minden mintavételnek az a lényege, hogy nem figyelek meg mindenkit, hanem csak egy részét, de abból a részéből próbálok valamit mondani az egészre. Tehát ez a klasszikus. Sokkal gyorsabb, ha csak egy mintát figyelsz meg. Sokkal olcsóbb, sokkal hatékonyabb. Na most, amit a hivatal végez, az mindig egy valószínűségi minta. Annak az a lényege, hogy mindenki, aki benne van a sokaságban, annak van esélye belekerülni a mintába. Az, hogy ez mekkora valószínűsége, vagy kinek mennyi esély, ez már a mintavételi tervtől függ. De pontosan ezért a valószínűségi minták esetén tudunk arra is becslést adni, hogy amit mi mondunk, hogy ennyi a fertőzött az országba, annak meg tudjuk mondani, hogy mekkora a hibája. Hibát sokféleképpen lehet mondani, de mondjuk azt mondjuk, hogy 10, de meg tudom mondani, hogy 6 és 15 közé esik. És tudom, hogy ez mekkora valószínűséggel történik, és most nagyon leegyszerűsítettem az elméletét. Míg másfajta mintavételek esetén, mondjuk egy kvótás minta esetén, ott nincsen meg mindenkinek az esélye, hogy belekerüljön ebbe a mintába, ezért nem is tudok ilyen típusú pontosságú becslést adni, hogy mekkora hibával történt az, amit mondtam.
Valamelyik sajtóanyagban olvastam a kerethiba kifejezést is a HunCover kapcsán. Na ez mit jelent?
Ugye, amikor nekünk van egy mintaelemszem, most esetünkben ez a majdnem 18 ezer ember, ugye tudjuk, hogy ha mi ismernénk a teljes sokaságot, az jó lenne, de mindig valami kerettel dolgozunk, amiből konkrétan kiválasztom, hogy Makkornélia, vagy Gergő, vagy ki az, aki belekerül a mintába. Tudjuk, hogy bármennyire mi a legjobb ilyen keretet szeretnénk használni, legyen ez a személyügyi nyilvántartásunk, legyen az egy címállományunk, vagy legyen egy tetszőleges listánk, vagy térképünk, annak lesznek hibái. Egyrészt, mert biztos, hogy május 1-én nem lesz május 1-i állapotom, mert az előtte azokat az embereket értesítenem is kell, tehát van egy időbeli eltolódás, és egyéb hibák is elő tudnak ebbe fordulni. Ezért minden esetben, amikor a mintanagyságot meghatározunk, akkor valamekkora kerethibával számolunk, tehát tudom előre, lesznek benne olyanok, akik időközben elhunytak, lesz benne olyan, aki külföldre költözött, vagy egyébként nem is biztos, hogy ebben az időszakban költözött külföldre, hanem korábban, de valami miatt benne maradt hibaként ebben az állományban, és sorolhatnám. Tehát ezzel nekünk mindig számolni kell, mert az a lényeg, hogy ami végül megvalósult, tehát akiket megtalálunk, abból tudjuk azt a pontosságú becslést adni, amire nekünk szükségünk van, vagy amit a felhasználók el tudnak fogadni.
Mekkora volt a kerethibája ennek a vizsgálatnak?
Összességében végső során egy 13%-os kerethibát értünk el, mi eredetileg 10%-kal számoltunk. Magában a kerethibában több dolog számolódik. Az egyik ilyen ugye az elhunytak vagy a külföldön tartózkodó. Ugyanide tartozik, hogyha valakiről kiderült, hogy mégsem magánháztartásban, hanem valamelyik intézeti háztartásban él, illetve azoknak egy része, akikkel semmilyen típusú kapcsolatfelvételt nem sikerült megteremtenünk, és semmilyen információval nem rendelkezünk arról, hogy ő hol van és mint van. Erre a szakirodalom, a módszertanok megmondják, hogy milyen arányba kell, vagy hogyan lehet figyelembe venni kerethibaként, vagy sikertelen felvételként. Úgyhogy összességében ennek eredményeként egy 13%-os kerethibánk lett a végén.
Melyek voltak a legmagasabb és legalacsonyabb részvételű megyék és megyeszékhelyek, hogyha egy kicsit az eredményekre rátérünk?
Azért elmondanám az országost is, mert én azt gondolom, hogy ez is nagyon szép eredmény. 68,35% lett az országos részvételi arány. Ebben már ugye a kerethibát leszámoltuk, tehát csak aki tényleg meg akartunk figyelni, azokból a személyekből volt ez a részvételi arány, ez nagyon kiemelkedő. Tehát ha nemzetközi összehasonlításban nézek egyébként hasonló reprezentatív koronavírusos felméréseket, az 50%-ot nem érték el, akár a szlovénoknál 46%-os eredmény, Izlandon volt egy 36%-os részvételi arány, ez tényleg kiemelkedő, de még akár, hogyha a KSH-s egyéb önkéntes lakossági felvételeimmel vetem össze is, mindenképpen ámulatba ejti az embereket, főleg, hogyha belemegyünk a területi bontásba, vannak klasszikusan nehezebben elérhető, nehezebben önkéntes ilyen típusú adatszolgáltatásra motiválható területek. Ehhez képest, ha elmondhatom mondjuk Pest megyét, 76% fölötti részvétel, tehát az egyik legmagasabb. A legmagasabb Veszprémnek jár, azt azért elmondanám, ő is 77% fölötti, illetve Nógrád megye volt az, aki még kiemelkedik. De én összességében azt gondolom, hogy ahogy az országosból is látszik, minden megye nagyon jól teljesített. Az alacsonyabb területek vagy megyék közé tartozik nyilvánvalóan Budapest, azért ő egy nehezebben megmozdítható terület, de 62% fölött is soha nem láttunk ilyet önkéntes lakossági felmérésünknél. Tolna, Jász, Nagykun-Szolnok megye, illetve Csongrád megye az, aki 60% alá került, a többiek egyébként 60% fölött. Tehát azért én azt gondolom, hogy vannak nagyon kiemelkedő, de azért országosan is nagyon jól teljesített.
68,95%-os volt a részvételi arány. Mennyi volt az előzetesen elvárt?
Hát mi úgy számoltunk, hogy egy 70%-ot sikerül. Egyébként az egyetemeknek egy közvéleménykutató csinált is egy előzetes mérést, ami alapján ezzel számoltunk. Én azt gondolom, azért, amiről beszéltünk, egy nagyon pici mintes közvéleménykutatói vizsgálat, amit nagyon gyorsan megcsináltak, egyébként azért mindig hiba lehetőségeket rejt magában, azért ezt szépen visszahozta az a teljesítmény, amit a Hankaver csapatának sikerült elérni.
Mit mutatnak a végleges eredmények?
A Hankaver felmérés eredményeképpen most már rendelkezünk egy pontos képpel arról, hogy milyen volt a fertőzés és az átfertőzöttség májusban Magyarországon. A számok alapján összesen 3 aktuálisan pozitív szemét talált a felmérés, és 70 olyat, aki átesett a fertőzöttségen. Ugye ez egy mintás felvétel, tehát tudunk abból valószínűségi mintán alapul, tudunk mondani a teljes népességre vonatkozóan is adatokat. Ez azt jelenti, hogy aktuálisan fertőzött országunkban 2421 fő volt, a vizsgálat időpontjában az átfertőzöttek száma pedig 56.439 fő volt. Emellett, miután ez egy nagy mintás felvétel volt, rendelkezünk területi bontásban is adatokkal. Azt kell elmondani, hogy a 3 nagy statisztikai régió közül Közép-Magyarországon, amely Budapestet és Pest megyét foglalja magában, volt a legmagasabb a fertőzöttségi arány, illetve az átfertőzöttségi arány is. Ez, ahogy már mondtam, a fertőzöttség tekintetében egy nagyon alacsony szám, Közép-Magyarországon közel 5-10 ezrelék volt, az átfertőzöttség esetében pedig 10 000-ből 80 főt találtunk. A másik két nagy régió azért jóval alacsonyabb, mind a Dunántúlon, mind pedig Alföld és Észak területén. Itt az aktuális fertőzöttségi szám az a 2-10 ezrelék körül alakult, az átfertőzöttek száma pedig a Dunántúlon 67 fő volt 10 000-ből, Alföld Észak területén pedig 60 fő volt. Emellett a vizsgálatból mind a különböző korcsoportokra vonatkozóan, illetve a nemekre vonatkozóan is rendelkezünk adatokkal. Ebből az látszik, hogy lényegében a nemek között nincsen különbség, tehát ez, és területileg sem látunk ebben különbséget, a korcsoportok tekintetében pedig leginkább az 50 éves és a fölötti népesség az, aki érintett. Az átfertőzöttség tekintetében még ki kell emelni, hogy a 14-19 éves korosztály is az volt, amely többi korcsoporttal összehasonlítva magasabb átfertőzöttséget mutatott.
Mi a tanulsága akár országosan, akár KNSH szinten ennek a felmérésnek?
Én azt gondolom, hogy ha most statisztikai szempontból nézem, egyrészt nagy tanulság, hogy tudunk gyorsan reagálni ilyen kiemelt projektekre. Egyrészt megvan hozzá a szakértelmünk, a tudásunk, a tapasztalatunk, és hogy erőforrást is tudtunk erre allokálni. Nagyon-nagyon szeretném kiemelni és megköszönni minden KSS résztvevőnek, hogy tényleg erőn felül ezt a plusz feladatban való részvételt be tudta vállalni. Ha viszont statisztikai, módszertani szempontból nézem ezt a kérdést, ugye nekünk ezek az önkéntes felvételeinknél ugye a közvetlen hasznosulást az adatszolgáltató kevésbé szokta érzékelni. Tehát ugye mindig az, hogy azzal, hogy te válaszolsz nekünk egy kérdésre, akkor mennyire fontos, mert hozzájárulsz ahhoz, hogy a döntéshozók a társadalomról vagy az adott jelenségről kapjanak egy olyan információt, ami végső soron sok áttétel keresztül rád is vissza fog hatni, mert mondjuk óvodát nyitnak, vagy egy iskolát, vagy egyéb intézkedések történnek meg. És nagyon nehéz némelyik felvételünknél a közvetlen érdekeltséget beleemelni ebbe a történetbe, míg a hangcoverbe sokkal erősebb volt a közvetlen érdekeltsége a válaszadóknak, mert egyrészt, hogyha megtudhatta, hogy ő most aktuálisan fertőzött, vagy nem fertőzött, illetve ha megtudtatta, hogy ő már átesett a fertőzésen, akkor azt mondtuk, kapott egy útlevelet a világhoz. Tehát ez az érdekeltség, ez sokkal erősebb volt, és egy nagyon erős kommunikáció volt az egész projekten, ami én azt gondolom összességében eredményezhette a szakmai munka mellett azt, hogy egy ilyen sikeres felvétel lett az eredménye.
A koronavírus járvány hogyan befolyásolta a KSH lekérdezéseit, adatgyűjtéseit?
Lakossági felvételeinknél, ahol ugye összeíróval történik a lekérdezés, illetve önkéntes önkitöltésre van lehetőség, mi is ezzel szembesültünk, hogy sem az adatszolgáltatóinkat, sem pedig az összeíróinkat nem szeretnénk veszélyeztetni egy ilyen helyzetben, amikor nyilvánvaló a kijárási megszorításoktól kezdve a távolságtartás mind arról szólt, hogy hogyan tudjuk megvédeni magunkat, illetve a környezetünket. Ebbe a KSH is nagyon gyorsan és határozott döntéseket hozott. Úgyhogy azelőtt álltunk, hogy akkor hogyan tudjuk ezt megvalósítani, úgyhogy áttértünk a kommunikáció területén egy adatszolgáltatói kommunikáció területén egy intenzívebb felkérő levelek mentek, nagyobb gyakorisággal, más formában. Arra kértük az adatszolgáltatókat, hogy akkor a telefonos lekérdezésekben vegyenek részt, ahol tudtuk, biztosítottuk az önkitöltésnek a lehetőségét, ahol ez korábban nem volt meg. Így lényegében azért a felvételeink minőségét befolyásoló helyzettel nem kellett szembesülnie a hivatalnak, viszont nagyon gyorsan kellett egy új módszert arra átállni. A gazdaság statisztikai felvételeink területén azért nyilván a gazdaság is egy sokkot kapott a koronavírus által, és nagy félelem volt, hogy az adatszolgáltatói hajlandóság az hogyan fog változni. Ugye az ő esetükben csak önkitöltésről beszélhetünk, és kötelező adatszolgáltatásról, és összességében én azt gondolom, hogy a hivatal munkatársainak a nagyon aktív részvételével, az adatszolgáltatókkal való egyeztetésének eredményeképpen ott sem érezhető minőségi hatása miatt, hogy ebben a helyzetben megvolt az a reális félelem, hogy jobb dolguk is van a cégeknek, mint hogy a KSH-nak adatot szolgáltassanak.
Ez a téma azt gondolom, hogy még bőven tartogat kibeszélni valót, úgyhogy akár lehet egy későbbi podcast felvétel témája is. Most viszont nagyon szépen köszönöm, Nelly, hogy elmondtad mindezeket. Ma Kornéliát, a KSH elnök helyettesét hallottuk.